Akkor most szeretném megkérni Vida Gábor professzorodat, hogy fáradjon fel a színpadra, és kezdje el előadását. Miközben felkészül arra, én szeretném röviden bemutatni őt. Vida Gábor biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szakterülete a genetika és az evolúció. Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének, valamint az ELTE Evolúciogenetikai és Molekuláris Genetikai Kutatócsoportjának a kutatóprofesszora, egyetemi tanár. Széchenyi díjas, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének a birtokosa. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagja, jeles tagja. Kérem, kezdj el előadásod.
Kérek a hosszú bemutatásért. Mai előadásnak az anyaga a környezeti válság tényei és okai, és ez egy nagyon komoly téma. Szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy a világ nincs tudatában eléggé annak, hogy mennyire komoly helyzet előtt állunk. Ténylegesen arról van szó, hogy ebben az évszázadban dől el az emberiségnek a sorsa. Még van valamennyi időnk, hogy ezt földolgozzuk, hogy ennek megfelelően változzunk, de az idő egyelőre eléggé aggasztó. Hát, ha arról van szó, hogy környezeti válság, akkor rögtön egy sor adatot lehet felsorolni, levegő összetétel, szokásos kezelésmód, ugye, ahogyan általában részekre bontjuk a problémát, és sőt, azt is hozzá kell tennem, hogy nem igazában a problémát kezeljük, hanem a tüneteit. Tehát ezek a tünetek. A levegő elszennyeződik, változik az összetétele, széndioxid szint növekszik benne, talaj szintén elszennyeződik, benne a nitrát fölhalmozódás, a talajveszítés az, ami fontos tényező. A vizeinkkel ugyanez a helyzet, foszfor és nitrogén túltápláltság jelentkezik, eutrofizáció, a táj rombolódik, idegenné válik, nem az a szeretett szülőföld jelenik meg előttünk, amit mi annak idején megszoktunk. Ökológiai szolgáltatások, amelyekről részletes fölmérés készült nemrég, 2005-ben, 1200 nemzetközi tudós részvételével, ott kimutatják, hogy ezek az ökoszisztéma szolgáltatások károsodtak, és ez az, ami majd mind rajtunk fog csattanni. Ózonpajzs sérül, szerencsére itt már a foltozás az már úgy, ahogy sikerül. A globális klímaváltozás az egyik legfontosabb és legtöbb figyelmet fölkeltő esemény. Tudjuk azt, hogy Koppenhágában most lesz következő hónapban egy új csúcs, ahol szeretnénk remélni, hogy hathatósabb intézkedések szülessenek a széndioxid kibocsátásnak a mérséklésében. Meg kell mondanom, hogy nincs túlzottan nagy reményem arra, hogy komoly sikert el lehet érni, mert hiszen a gazdasági növekedésnek a motorja, ugye a fosszilis tüzelőanyagnak az elégetése. És hát az anyagciklusokkal ugyanez a helyzet. Nézzünk akkor most egy kicsit jobban körül, hogy mi ennek az oka. Hát az egyik tényező az, amire ugyancsak kevesen figyelnek fel, hogy a hosszú civilizációs fejlődés során eljutottunk egy olyan pontra, amikor a Föld azt mondhatjuk, hogy megtelt. Most ez a megtelt fogalom sokak számára idegen, mert hiszen ha kinézzünk akár még itt a városba, is volna még hely emberek számára, csak a életmódunknak nincsen már megfelelő helye. És e körül ugyan rengeteg vita van, de amint fogjuk látni az ökológiai lábnyom fogalmán keresztül, nagyon sok jel arra mutat, hogy nem csak, hogy megtelt a Föld, hanem már túl is jutottunk, úgynevezett túllövés állapotába jutottunk el. Itt van egy pár mondatban összefoglalva egy nemrég megjelent, méghozzá az Amerikai Tudományos Akadémia hivatalos folyóiratában, a PNAS-ben sok tudósnak a cikke együttesen, akik érdemes elolvasni a klímaváltozás, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, olajcsúcs, erről lesz még szó, növekvő élelmiszerárak, csökkenő biodiverzitás, járványok, ózonpajzs sérülés, szennyeződés, és a Föld ökológiai rendszereinek tönkretétele mind komoly fenyegetés civilizációnkra. Mindez visszavezethető egyetlen, bár nagyon is komplex okra, nem váltottunk stratégiát az új, megtelt Föld helyzetre, hanem továbbra is a korlátlan növekedés lehetőségében reménykedünk. Hát ez a környezeti válság tulajdonképpen egy kiragadott aspektusa a sokféle válságnak, mert hiszen nézzük csak meg, létezik egy társadalmi válság, ezen belül erkölcsi válság, hitbéli válság, értékválság, és így tovább. Föl lehet sorolni az összes ott lévő szót egy válsággal kiegészítve. Ugyancsak válságban van a gazdaság, ez talán közismertebb, energiaválság van, nyersanyagválság van, agrárválság, élelmezési válság, pénzügyi válság, hitelválság, általában növekedési válság, és ezek egymással interakcióban bonyolítják a kérdéseket. Ezért nagyon nehéz kiragadni egy szempontot, én sem fogom tudni, bár az előadásnak a címe a környezeti válság, de ezeknek az okai mind belemutatnak a társadalmi és a gazdasági válságok teritoriumaira. Hát mi is a gond? Ugye a téveszme az, hogy az ember a környezetének ura, ezzel vált az állatvilágból ki, hogy nem úgy alkalmazkodott hozzá, hogy a helyét változtatta olyan területekre, ahol a megfelelő körülmények voltak, hanem olyan helyre is eljutott, mert a környezetét átalakította, lakást épített, fűteni tudott, ahol azelőtt nem volt neki helye. Na most ez egy kicsit elbizakodottá tette az embert, és azt hiszi, hogy ez akármeddig csinálhatja, akár kénye kedve szerint az egész Földet át tudja alakítani. Emlékeztetek mindenkit arra, ami itt piros betűvel van kiírva, hogy mára az ember a nagyföldi rendszer egy jelentős tényezője ugyan, de annak nem ura, hanem az egyik eleme. És a bioszféra eddig is, a hosszú története során ember nélkül tökéletesen működött. Ugye 4,5 milliárd éve van a Föld itt a világegyetemben, és ebből legalább 3 vagy 3,5 milliárd év élőlényekkel teli történt itt a Földön. Most ezek az élőlények egy csodálatos rendszerben, amire majd mindjárt kitérek, fönn tudták tartani magukat, sőt, fejlesztették is az egész rendszert, és ez az a rendszer, ami létrehozta az embert, a Homo sapiens-t is, és az ember most éppen azon dolgozik, hogy ezt tönkretegye. Hát egy ugyancsak nemrég megjelent cikk a Nature nevű közismert Angliában megjelenő folyóiratból, amiben azt mutatják ki, hogyha kiragadunk egy néhány olyan tényezőt, amelyik a emberiség fönnmaradása szempontjából kritikus és fontos, akkor azok közül melyek azok, amelyek a bioszféra által elviselhetőség határain belül maradnak, és melyek azok, amelyek túljutnak rajta. Ez a belső kör az az, ami az elviselhetőség határát kijelöli, ahol a biztonságos cselekvés területe van, ami abból kinyúlik, ezek a vörös sugárszerű jelzések, ezek arra utalnak, hogy onnan már a bioszféra megzavarásába jutottunk el, és ezt nem lehet sokáig így űzni. Hát a legnagyobb ezek között, ugye az, ami itt felém mutat, ez a biodiverzitás vesztése. Ez egy olyan tényező, amit sokan azt hiszik, hogy ez jelentéktelen, hát hiszen jó-jó, veszítjük őket, ez egyrészt ez esztétikai értékcsökkenést jelenthet, nem lesznek olyan szép pillangók, meg szép madarak, meg olyan szép virágok, de majd csinálunk helyette másikat, nemesítünk, létrehozunk. Nem erről van szó. Ez is a része természetesen a bajnak, de a fő baj ott van, hogy ez a biodiverzitás működést biztosít a bioszféra számára. Úgynevezett funkcionális aspektusa van a kérdésnek, az ökoszisztémáknak a működésének a biztonságát a biodiverzitás biztosítja. Csak zárójelbe jegyzem meg azt, hogy jelenleg éppen a közepében vagyunk annak a 3 napos világkonferenciának, ami innen néhány 100 méterrel odébb a Tudományos Akadémián folyik, és ahonnan most éppen eljöttem, ahol 2 fő előadás volt, a sok más egyéb között, de a legelső napon ez volt a két legjelentősebb. Az egyik az Dennis Meadows-nak a Limits to Grow, tehát a Növekedés Korlátai című korszakalkotó műnek egyik szerzője tartotta, a másik pedig Matthias Wackernagel, az ökológiai lábnyomnak a megalkotója. Mind a kettők itt tartottak előadást, most is itt vannak, és ezeket a kérdéseket próbálják állandóan népszerűsíteni, és a tudósok körében is jobban propagálni. Nos, ami még itt a kinyúló sávba tartozik, az a anyagciklusok közül a nitrogénforgalom, és ugye a klímaváltozás fölfelé. De ezekhez képest a biodiverzitás veszítés óriási mértékben kilóg. Hát hogyan is működött ez a bioszféra eddig? Egy egyszerű sémában tudom bemutatni azt, hogy a napenergia segítségével itt a Föld az élővilág közreműködésével anyagciklusokat mozgatott. Ezek az anyagciklusok gyakorlatilag zárt rendszernek tekinthetők, mert a Földre nagyon sok anyag a világegyetemből nem érkezik, és ki sem megy sok, de a lényeg az az, hogy állandóan biztosítva volt egy energiaforrás a ciklusnak a működtetéséhez, ez a napenergia. A napenergia ilyen hosszú távlatban, tehát a Föld keletkezésétől napjainkig változott ugyan, de csak kismértékben. Ugye tudjuk azt, hogy a kisugárzás erősödött kb. 25-30%-kal, és hogy a Föld mégis nem főtt meg, vagy akkor nem fagyott meg, amikor keletkezett. Ez a Gaia hipotézisnek az egyik érdekes vonatkozása, mert a Föld egy önszabályozó rendszerhez hasonlítható módon képes volt ezeket a sugárzás változásokat kompenzálni, és éppen ez az, amit most elrontunk a klímaváltozásban, hiszen a széndioxid kivonása volt ennek a történetnek az egyik legfontosabb eleme, és ezt tesszük jelenleg vissza a bioszférába. Ugye látható, hogy ebben az alapvető sémában van négy box, az élővilágnak a tevékenysége ebbe a négy boxba tartozik, nem feltétlenül egy-egy élőlény egy boxba, van olyan, amelyik nagyon sok van olyan, amelyik kettőbe tartozik egyszerre, például az ember is, ugye mi részben növényevők, részben húsevők vagyunk, és ezekben az energiaátadást a piros nyilak jelzik, látjuk, hogy végső soron a napból származik minden energia, az anyagkörforgást pedig a fekete nyilak mutatják, ez is egy zárt ciklus, hiszen például kiragadva a szénforrást, a szén fixálása a növényekben történik, és a légzés révén kerül vissza a légkörbe, és a szerves vegyületek jelentős része a lebontókon keresztül ismét vissza a széndioxid kibocsátással a légkörbe, vagy pedig a ásványi anyagok a vízzel együtt a növényeken keresztül felszívódva jutnak vissza a ciklusba. Ennek a ciklusnak nagyon fontos eleme, amire már utaltam, a komplexitás, a diverzitás, amelyek együtt stabilitást és hatékonyságot eredményeznek. Erről külön előadásokat lehetne tartani, amire most sajnos nincs idő. Ha most ezt a rendszert a jelen szituációban vizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy egyik faj ebben a bioszférában, a sok közül, ugye nem tudjuk hány faj van itt a Földön, de úgy becsülik az, hogy körülbelül egy olyan 10 millió lehet, amiből alig 2 milliót írt le a tudomány eddig. Na ez a 10 millió faj közül az egyik nagyon sikeres volt valamilyen szempontból, éppen a környezetének a kontrollálása szempontjából, és robbanásszerű növekedésnek indult érdekes módon éppen abban az időszakban, amikor az úgynevezett ipari forradalom indul meg itt a Európa nyugati felében, és olyan robbanásszerű értékekkel mutatkozik, hogy jelenleg ugye most, mint fogjuk látni a következő dián, most már súroljuk a 7 milliárd embert itt a Földön. Ugye, ha valaki nyomon akarja követni, én nem írtam be az újabb számokat, ez az előző előadásnak az egyik dátuma. A interneten a pop clock, populációs óra címszó alatt megtalálja a kurrens értékeket. Fontos tudni az, hogy ez most is a magyarországi helyzettel teljesen ellentétben egy jelentős növekedéssel bír. Ugye látjuk azt, hogy naponként 200 000 emberrel több van a Földön, és évenként pedig 70-80 millióval több. Tehát ha például valakinek olyan ötlete támadna, hogy hát nincs itten túlnépesedés a Földön, hát majd megkeressük a legközelebbi élhető bolygót, és oda fogjuk az embereket kilőni, akkor ugye naponta kellene 200 ezer embert kilőni, amit csak olyan módon lehet, hogy akkor a túlvilágon találják magukat. Na, de fordítsuk egy kicsit komolyabbra a dolgokat. Az ökológiai lábnyom az, ami jelzi azt, hogy megtelt a Föld, és hogy itt valamit tenni kellene. A definíciója ennek itt látható, ugye Wackernageltől származik, akire az előbb utaltam, és ebbe benne van az a terület, ahol egy átlagos ember, vagy egy ország lakossága, vagy akár az egész emberiség tartósan fönn tud maradni. Ez a tartóság azt jelenti, hogy folyamatosan ugyanolyan módon, ahogyan eddig megtermelni tudja a saját javait, nem csak az élelmiszerét, hanem a tűzifáját, épületanyagait, a ruházatához szükséges anyagokat és az energiaigényét is. És ráadásul el tudja tüntetni az a terület, föl tudja dolgozni a természet, az általa kibocsátott szennyanyagokat. Elsősorban itt ugye tulajdonképpen nem nevezhetjük szennyanyagnak a széndioxidot, de mert ugye az a növényzet számára a éltető elem, de az ipar számára az a szennyező anyag. Nos, hát ennek megfelelően nézzük azt, hogy hogyan is állunk ezzel a területtel. Itt most azt hiszem, hogy igen, ez egy több lépéses kép. Ez a diapozitív éppen Wackernagel előadásával, tegnapi előadásából származik. Abban látjuk azt, hogy a bioszféra valahogy így nézett ki utoljára, amikor még az ipari forradalom nem indult el, és úgy néz ki, ahogy ott mutatja a másik oldalon. A bioszféra nem nőtt, az ökoszféra az változatlan, viszont a gazdasági növekedéssel egyre nagyobb területet veszünk el ettől a bioszférától. És ugye az angol szóval a peak, a csúcs, amit legtöbbször csak az olajcsúcs kapcsán hallunk, tulajdonképpen kiderül, hogy mindennek a csúcsa kezd kialakulni napjainkban. Emberi populáció, a gazdasági növekedés, mind. És ennek a oka az, hogy ez a fogyasztás, ami a regenerációval felfrissíthető és tulajdonképpen fönntartható módon így képzeljük el az életet, a szennyező anyag a vésznek a feldolgozását a természet elrendezi, most kiegészült azzal, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat bevontuk a gazdaságunkba, és ennek a terhét nem bírja elviselni a Föld. Hát itt látható a Földnek egy olyan képe, amiben megpróbálta, ez Wackernagelnek a diagramja, tegnap ezt vetítette, hogy jelenleg a Föld körülbelül milyen arányban tartozza a különböző elemeket. Most nekünk tulajdonképpen a biológiailag produktív területre kell koncentrálni, amelyik hát gyakorlatilag alig 20%-nyi része a Föld felszínnek. Az óceánok jelentős része, ugye az a kétharmad a Föld felszínének, az gyakorlatilag alig produktív. A produktív része az óceánoknak az a partmenti zóna, ahol tápanyagban dús, vízben élő ökoszisztémák révén a halállomány is jelentősen megnövekedett, amíg le nem halázták őket. Na most ezt a produktív területet használjuk ugye itt a Földön, különböző célokra, ezt megpróbálják csoportosítani erdőterületre, legelőterületre, üdülési területre, mezőgazdasági művelési területre, vízterületre, ahonnan halat tudunk kifogni, és ez, hogyha egy emberre kiszámoljuk, az 2,1 hektár lenne 2005-ös adatok alapján. Hát ilyen az emberi lábnyom, ez lenne ez a mostani élet. És a probléma az, hogy ez a mostani élet, a lábnyom sokkal nagyobb, mint amit tulajdonképpen mi itt a Földön kaphatnánk. Ez egy korábbi elemzés a skandináv területekre, a balti tenger vízgyűjtőjében kijelöltek 30 várost, a legnagyobb városokat, és megnézték, hogy a városoknak a fogyasztása és szennyezőanyag kibocsátása mekkora produktív területet igényelne, hogyha azt állandóan fönt kellene tartani. Hát ugye itt a térképen nem a produktív területek vannak csak bejelölve, hanem az egész terület, és az is látható, hogy ezek a területek még így is nagy mértékben átfednek egymással, nem beszélve arról, hogy csak városok és azok közül is a legnagyobbak vannak csak rajta, és ebből látjuk azt, hogy jelentős már a túlterhelés és a túlnépesedés ezen a területen különösen. De ha az egész földre megadjuk ezt az értéket, akkor az derül ki, hogy valamikor a 80-as évek elején a föld eltartó képességét, ahogyan azt a jelenlegi ismereteink alapján definiáljuk, túlléptük, és jelenleg már különböző mértékben, a kalkulációk ugye eltérőek, de legalább egy 30%-kal már túlléptük 2005-ben. Azóta most már inkább 50%-os túllépésről beszélnek. Itt vannak számszerűleg kifejezve, ugye az emberiségnek a jelenlegi lábnyoma 2,7 hektár per fő, láttuk az előbb, hogy 2,1 jutna, tehát a deficit több mint egy fél hektárnyi terület. Ez a fél hektárnyi terület honnan jön, hogy kérdezhetnénk, hogyha nincs meg? Hát a jövőből. A jövő elől vesszük el a lehetőségeket, a jövőre bízzuk azt, hogy ők majd dolgozzák föl a szennyanyagainkat, a széndioxidot, a degradálódott földeket, és így tovább. Látható az is, hogy Magyarország is elég jelentős mértékben túllépte ezt a ránk jutó területet, és ennek aztán az lenne a következménye, hogy csökkenteni kellene, ha a valódi fenntarthatóságot meg akarjuk valósítani, a fogyasztásunkat, a szennyezőanyag kibocsátásunkat. Az is látható egyben, még az előzőre visszatérve, hogy óriási különbség van országok között. A sokak által példaképnek tekintett Egyesült Államokban óriási mértékű a lábnyom, a fogyasztás óriási mértéke miatt, szemben mondjuk egy Afganisztánnal vagy Kongóval, ahol ugye a tized annyi sincsen a ökológiai lábnyom méretét illetően. Na most próbálták a fenntarthatóság kritériumait valahogyan a jövő számára megfogalmazni, annak a figyelembevételével, hogy hát azért mi szeretnénk megtartani valamilyen szintű emberi fejlettségi indexet. Ez a Human Development Index, az tulajdonképpen annyiban különbözik a GDP és egyéb ilyen gazdasági mutatóktól, hogy ebben benne van a műveltségnek valamilyen mérőszáma és a várható életkornak az értéke. Tehát nem csak azt nézi, hogy a gazdaság mit teljesít, hanem azt is nézi, hogy az emberek ettől hogyan boldogulnak. Na most a sorrend szerepel itt alul, tehát a legelső, a legnagyobb HDI értékkel valahol ugye itten kellene keresni, ami hát Norvégiát hozza legközelebb ehhez az értékhez. És az érdekesség az, hogyha ugye itt szerepel az ökológiai lábnyom, itt szerepel a fejlettségi index, ez egy ilyen kifliszerű görbét fut le, hogyha ezeket valahogyan összeadjuk. Ugye Magyarország itt van ezek között a zöld kockák között. És ez azt jelzi, hogy az ökológiai lábnyom növelésével egy idő után az emberiségnek a fejlettségi indexe nem növekszik tovább. Ugye, mert ez egyre inkább függőlegessé válik. És ez jelzi azt, hogy csak az ökológiai lábnyomnak a növelésével, más néven a gazdaságnak a további fejlesztésével nem jutunk igazában előbbre. Ha azt akarjuk, hogy most az emberiség egy egységesen fenntartható állapotba jusson, akkor valahova ide kellene besorolni a országokat, abba a tartományba, ahol jelenleg egyébként Kuba tartózkodik. Hát itt van az egyik fő bűnös, de ugye ez is egy tünet inkább, és nem annyira az ok, a szén égetésével növelt széndioxid szint, amelyik hát kiváló módon látható, ugye a kezdeti 19. századi lassú emelkedésből, különösen az 50-es évek óta óriási mértékben megugrik. Most ennek az az oka, hogy ugye a kőolaja, az az a kék, amelyik, illetőleg az, igen, és a gáz, a földgáz, meg, és a kőszén, amelyek együttesen fogják a széndioxid kibocsátást növelni. Na most ennek a következményei szinte kiszámíthatatlanok. Az Intergovernmental Panel of Climate Change, tehát a klímaváltozásnak kormányközi tudós testülete összesítette az eredményeket, és ez nem olyan nagyon régen megjelent ugye, új kiadásban is, és most már ki tudjuk egészíteni ezt a széndioxid szint történetet messze a múltba, csak nem 500 000 évvel ezelőtti időszakig. Ennek a módszere a antarktiszi és a grönlandi jégtakarónak a megfúrása olyan helyeken, ahol a jég nem csúszik, hanem stabilan áll, és ennek következtében a 500 000 évvel ezelőtt leesett hó még a jégtakaró legalsó régiójában, ami sokszor a 2 kilométer vastag jeget jelenti, még megőrzi apró buborékok formájában az akkori levegő összetételét, és a tudománynak ez csodálatos módszereivel ezekből még a széndioxid szint is, és más gázösszetevők is kiszámíthatók. A lényeg az az számunkra, hogy ugye a széndioxid szintet itt a felső görbén látjuk, ez fluktuál, méghozzá úgy, hogy egyszer fölmegy, egyszer lemegy, de érdekes módon a legutolsó időszakban, aztán amikor közeledünk a jelenhez, fölment, és utána megugrik a csillagoségig szinte, olyan magasra, ami azelőtt ebben a hosszú időszakban sosem volt. Na most tudni kell azt, hogy ez együtt jár a hőmérséklet változásával a széndioxid szint. A hőmérséklet változást szintén ki tudjuk oxigénizotópok alapján mérni a jégtakaróból, és az meg ráadásul azért érdekes, mert az utolsó 10 000 évben gyakorlatilag alig változott, és csak most kezd aztán följebb mászni, amit még a helyszüke miatt szinte ábrázolhatatlan. És nem tudjuk, hogy ez az igen magasra fölkúszott, és még most is tovább növekedő széndioxid szint, ugye úgy becsülik, hogy szeretnénk megállítani 500 ppm-nél, parts per million, tehát valahol itt, de hogy ez milyen hőmérsékletemelkedést jelent, azt még csak becsülni tudjuk. Úgy szokták becsülni, hogy ez körülbelül egy olyan 2,5 fokos emelkedést jelent, nem olyan sokat, mint amit itt mondjuk, hogyha teljesen párhuzamosan futna, akkor elvárhatnánk. Hát a hőmérséklet emelkedik is, ezt az ábra mutatja, szépen fokozatosan, 2008-ban már globálisan, tehát az egész földre kiszámítva egy 1/2 fokos emelkedést mutat. Magyarország e tekintetben előbbre halad, mert mi nálunk közel 1 fokos már az emelkedés. Ugye a megoszlása a földfelszínének, a melegedésének nem egyenletes, a sarkoknál nagyobb mértékben melegszik. És itt van az egész föld is, most már az utolsó 30 év alapján föltérképezve, és látható az, hogy a vörössel jelölt területek, azok melegszenek, az a kevés óceáni területeket és Afrika egy részét érintő rész az, ami gyakorlatilag egy minimális mértékben hűl. Tehát a Föld ténylegesen melegszik, e körül már semmi vita sincsen. Itt most utalok a már előbb említett millennium ökoszisztéma összeállításra, amely kifejezi egy mondatban tömören, hogy mi a helyzet. Az emberi tevékenységek kifosztják a Föld természeti tőkéjét, és oly terhet rónak a környezetre, hogy bolygónk ökológiai rendszerében már kérdésessé válik a jövő generációk fennmaradása. Nagyon súlyos szavak ezek, sajnos a politikusok még nem veszik ezeket se eléggé komolyan. Biodiverzitásról, az élővilág változatosságáról annyit érdemes megjegyezni, hogy ezek biztosítják azt a pirossal jelölt 3 fogalmat, a stabilitást, a rugalmasságot és hatékonyságot, abban a még többé-kevésbé természetközeli környezetben, amitől mi függünk az ökoszisztéma szolgáltatások révén. Itt egy pár föl van sorolva, tehát ezek az ökoszisztéma szolgáltatások, amelyeket kockáztatunk akkor, hogyha a biodiverzitást csökkentjük. Nem akarok a diverzitásról túl sokat beszélni, bár ez a kedvenc témám, de fontos tudni azt, hogy A kipusztulási ráta jelenleg sokkal nagyobb, mint a földtörténet során a permidőszak óta akármikor. A permidőszak az kb. 240 millió évvel ezelőtt volt, amit hallottak, mint nagy kipusztulást, a kréta végi dinoszauruszokat kipusztító gyors változás, ami egy aszteroid becsapódással hozható összefüggésbe, ez valószínűleg nem volt olyan súlyos, mint ami jelenleg folyik. Csak mi ezt nem veszük észre, mert nem egy pillanat alatt megy végbe, hanem csak a geológiai skálán egy pillanat alatt, ami jelentett néhány száz évet. És ez a vesztés, ez gyakorlatilag egyszer mindenkora vesztésnek tekinthető, mert ugye a legutolsó nagy kipusztulás után 10 millió év volt szükséges ahhoz, hogy az evolúció rendbe tegye a bioszférát. Erről most időhiányában nem beszélek, csak ezt mutatom be, hogy a tudósoknak jelentős része, és a környezetvédőknek is rengetegféle NGO és egyéb szervezete tevékenykedik ezekben a kategóriákban, és ezt hozza létre, és ennek következtében megelégedettséget érez, közben minden ugyanúgy megy tovább, mint eddig, és ennek az oka az az, hogy ugye, ahogyan ez a magyar közmondás is mondja, a pokolhoz vezető út jó szándékkal van kikövezve, hát miért nem áll össze akkor a jó? Azért, mert nem tudunk rendszerben gondolkodni, és nem jutunk el addig, hogy a végső okokat próbáljuk megkeresni, és azokat kezelni, a tüneti kezeléssel csak ezek mennek tovább. Hát a GDP ugye az, amivel az emberiség mostanában méri magát, hogy mennyire jól teljesít, és tudni kell azt, hogy azért egyre több kihívás, egyre több megkérdőjelezés található világszerte ennek a fogalomnak a kapcsán. November 25-én lesz itt az akadémián egy tudós gyülekezetnek egy előadás sorozata, ahol ez lesz a kérdés, hogy a GDP mennyiben méri a jólétet. És közgazdászok, ökológusok, többek között magam is előadásaikban próbáljuk kifejteni azt, hogy jó lenne valami mással mérni. Javaslat is van bőven. Mert ha nem, akkor ez van, hogy a növekvő társadalmi fenntarthatósággal a kontraszt egyre jobban nő. A leggazdagabb 20% és a legszegényebb 20% közötti szorzószám most már 25-szörösről 75-szörösre nőtt, és ezért a helyzet az, hogy a világ egyik fele így látható, ez is egy fogyasztói társadalom, ahol éppen a termékeket fogyasztják, és itt a másik fele, ahol nem is fele, mert még fele lenne, az még a jobbik helyzet, a nagyobbik része, ahol magukat fogyasztják. Reménytelen dolog abban gondolkodni, hogy jó van, hát majd ezek az országok följönnek, és fölhozzuk őket a mi szintünkre, mert akkor az ökológiai lábnyommal még nagyobb gond lenne, hat földre lenne szükség. Ha történetesen leállna most a növekedésben a fejlett világ, és várnánk, amíg fölzárkozik a fejlődő hozzánk. És azt is tudni kell, hogy amikor mi a követelési rendszereinket, a fogyasztási igényeinket tovább növeljük, ezáltal a lábnyomunkat is növeljük, és más elől vesszük el a lehetőségeket a fejlődő országok, Afrika népe és más szegény országok elől. Erről most ne beszéljünk, mert nincsen kevés időnk van, és hát mindenki tudja, hogy boldogunk szeretnénk lenni, és a boldogságnak a mércéje ugye nem a GDP, ugye ismeretes az, hogy Bhután országában az a mérce, hogy a gross domestic happiness az a mérőegység, és nem a gross domestic product. De hát ez még egy onnan nem gyűrűzött át a világ többi részére. Ez a lényege a mondandómnak, értékrendben és gazdálkodásban egyaránt szükségünk van a váltásra, mert különben nem tudjuk elkerülni a bajokat, és én a magam szerény eszközeivel próbáltam egy néhány vonatkozásban tanácsokat mondani, hogy hát milyen változásokra lenne szükség, de azt is meg kell jegyeznem, hogy ugye, amikor ezt egy utcáról bejövő ember meglátja, akkor azt mondja, hogy hát igen, egy jámbor óhaj, de én bízom benne, hogy ahogyan ezt egy Margaret Mead nevű neves író közgazdás is megfogalmazta, a nagy gondolatok általában kisebb társaságokban születnek, és reménytelenül néznek ki eleinte, de később ezek váltják meg a világot. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor úrnak ezt az igazán mélyen szántó előadást. És akkor kérem, fáradjon föl vissza, és kérem Dusica Ferenc urat is, hogy fáradjon föl, aki Vida Gábor professzor úr beszélgető partnere lesz. Miközben ez megtörténik, szeretném bemutatni röviden Dusica Ferenc urat, aki református lelkész. Gyülekezeti lelkészi szolgálatát a Balaton mellékén, Csajágon, Küngösön, Kiskovácsin és Berhidán végzi, ahol keresztel, tanít és búcsúztat, ha kell. Most a saját magát idézem a honlapjáról. A Szívvel Lélekkel vallási műsort vezeti korán reggel az ország legnézettebb szószékén, az RTL klubban, valamint annak Esti üzenet című művészeti klipjét készíti. Hát sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, professzor úr, ezt az előadást. Úgy van ezzel az ember, én magam is az utcáról bejövőnek képzel, tudom magamat leírni, hiszen nem vagyok szakember, de a hivatásomnál fogva ezek nekem kötelező feladataim, de azt gondolom, hogy mindenkinek a maga területén. Az a gondolat motoszkál itt a fejemben, hogy nem tudom, ki írta meg, de egy nagyon drámai felismerés az, amelyben az fogalmazódik meg, hogy az emberi élet, az emberi civilizáció, amiben mi élünk, az egy részvétlen környezetben zajlik. Tehát a világegyetem részvétlen. Minden hidegségével, minden sötétségével egy nyomasztó erőként hat mellettünk, kivéve akkor, hogyha mi képesek vagyunk másképpen látni ezt a helyzetet. Ugye itt ebben a közösségben, a hallgatóságban is felteszem, nagyon sok olyan ember van, aki képes a mindennapi dolgokból kidugni a fejét, az antennáit, és valami másra figyelni, és valahogy átlépni ezt a részvétlenséget, amely részvétlenség a hétköznapok világában nem csak a világegyetem hidegségéből sugárzik ránk, hanem a másik emberből is. És ezekből a kisebb rendszerekből épült nagyobb rendszerekben az az elborzasztó, hogy tényleg ilyen részvétlenül veszünk részt abban a világban, amelyben élünk. A kőolajfúró, vagy azt forgalmazó cég épp olyan részvétlenül hajtja a saját hasznát, mint mondjuk ez ma már elhangzott, az állattenyésztő hatalmas industriális művek és egyebek. Senki nem vesz tudomást a másikról, és igazán nem prédikálni szeretnék, ami ugye nekem a hivatásom és tanult mesterségem, de a tudósok előadásaiból, és ebből is azt tűnik ki, amit professzor úrtól meghallgattunk, hogy nagyon halk ez a szó. Az első kérdésem erre irányul, hogy tervez-e a tudós társadalom valamilyen markánsabb föllépést? Tetszett említeni a végén, hogy a kisközösségekben születnek meg a nagy dolgok, ezen már túl vagyunk. De hogy ezek a kisközösségek mennyiben tudnak, persze a realitás talaján maradva, politikusokat elkerülve, kikerülve, átlépve a széles publikumhoz eljutni?
Hát én magam egyrészt, ahol csak tudok, megjelennek, és elmondom ezeket. Biztos sokan már hallották részben átfedéssel ezeket a gondolatokat tőlem, de tényleg minden héten több alkalommal próbálom ezt különböző helyeken elmondani. Leginkább termékeny talajra talán a tanárközösségben van lehetőség, mert egyrészt ők érzékenyek, ők fogadják a jeleket, másrészt ők tovább is adják, és ez egy óriási lehetőség. De a nagy baj az, hogy ugye, hogy lehet a publikumot egy nagyobb, hatékonyabb módon elérni? A médiával, RTL-lel. Na de az RTL mit csinál? Az a hirdetésekből, a gazdaságból él, annak az az értéke, az az értékrendszere, hogy minél többet fogyasszunk, minél pazarlóbb módon éljünk, és nem örülnek annak, ha valaki oda megy és arról kezd prédikálni, hogy szokjunk le a kóla fogyasztásról, meg egyebekről. Szóval úgy érzem, hogy ugye ezáltal, hogy ez a, látjuk azt, hogy itt a társadalomnak a berendezkedése olyan, hogy a gazdaság van legfölül, és utána van az ember. És elfelejtjük azt, hogy a gazdaság tulajdonképpen az emberért van, és nem fordítva, mert jelenleg fordítva van. Ha a gazdasági növekedés megakad, akkor nagy baj van, hogyha a gazdaság nem teljesít jól, akkor csökkenteni kell a humán erőforrásnak a nagyságát, ugye utálom ezt a kifejezést, embereket ki kell rúgni más szóval, csökkenteni kell a létszámot, azon lehet spórolni. Szóval ezzel a hozzáállással én szoktam emlegetni azt is, hogy ugye én a fiatalkorom annak a jelentős részét az úgynevezett szocializmusban éltem meg, és akkor egy óriási táblákon szerepelt az a felirat, hogy legfőbb érték az ember. Nem az volt, de valamivel több volt, mint most. Akkor a pártakkönyv volt a legfőbb érték. De most már ezt a föliratot se lóbáljuk, mert a legfőbb érték a gazdaság, és ez kétségbejtő. Szóval más vonalon, egy másik hasonlattal érve, ugye a Föld, mint egy élettelen bolygó először kialakult, létrejött rajta az élővilág. Az élővilág sokszor megpróbálta önmagát elpusztítani, akkor, amikor például oxigénes légkört alakított ki, és a korábbi állapot az egy redukáló légkör volt, ez a 2 milliárd évvel ezelőtti időszak, de aztán túlélte, valahogy alkalmazkodik az, hogy bőven volt ideje, mert pár száz millió év alatt zajlottak ezek az események. És akkor ez a természet létrehozta az embert, és az ember el akarja pusztítani az őt létrehozó természetet, a saját anyját, ugye az anyatermészetet, így is szoktuk nevezni. De rajta fázik, hogy úgy mondjam, mert hiszen az ember létrehozta a gazdaságot, és a gazdaság majd elpusztítja az embert. De azért, hogyha vigyázunk, azért ez a pusztítás nem lesz tökéletes.
Különböző távlatok vannak, ugye van egy zsidó-keresztény hagyományrendszer Magyarországon, tehát a világnak ezen a részén. Nem az ősiségre gondolok, mert ugye a legősibbeknek a vendégei vagyunk, de ők nem őshonosok ezen a területen. Mit is akarok én ezzel mondani? Tehát az, hogy azért ami kollektív tudatunk legmélyén azért mégiscsak az szerepel, hogy a Teremtő Isten a teremtést azt átadta az emberiségnek, hogy az legyen korlátlan ura, és legyen kultiválója, ez a másik dolog. Ha kell, akkor változtasson. A baj abból származik, hogy mi azt tartjuk meg, amit nem kéne, és azt változtatjuk meg, amit nem kéne. És a bűneset utáni ember pedig, ugye, aki arca verejtékével, tehát még azt sem rest rákölteni, mindent megtesz ennek a világnak a pusztítására. Igazából, ahogy professzor úr említette, a Föld, mint a glóbusz, ugye 1-2-3, nem tudom hány, 4 pusztulást már túlélt. Apró 10 millió éves etapok kellenek ahhoz, hogy visszaépüljön a rendszer. Egyik kedvenc íróm a nemrégen meghalt amerikai Kurt Vonnegut, aki hát az ő szörnyű, abszurd szövegével azt mondja, hogy a világ most már föl kell, és az őt elpusztító embert el fogja pusztítani. Tehát ez az irodalmi szinten is megvan. Szörnyű, amit a professzor úr elmondott, de meg kéne próbálni ezt apró pénzre váltani. Most nem olyan régen készítettem egy interjút egy zenésszel, és nagy meglepetéseim voltak, olyan jó gondolatai voltak, egyébként a Republiknak az énekesével, a tarfejű fiatalemberről, és azt mondta, hogy az alapvető baj az, hogy az ember nem éri be azzal, ami neki jár, és amitől ő boldog lehet. De ez a bután azért érdekelne engem szerintem többünket, hogy ezekből hogy vannak-e ilyen példák. Én nem tudtam, hogy van ilyen.
Melyikre példa?
Hát hogy a boldogsági kvóciens, tehát hogy...
Nem, én most a mohóságra hadd reagáljak egy kicsit, mert az is egy borzasztó fontos dolog. Én genetikusként töltöttem életem jelentős részét az ELTE-nek, a genetikai tanszékét vezettem 32 éven keresztül, és ennek megfelelően a genetikai háttér mindig érdekelt, hogy a különböző, például emberi tulajdonságoknak a mennyiben van nevelhető, és mennyiben van genetikai meghatározott hányada. Most ilyen értelemben én nagyon bízom a nevelésben. Minden emberi tulajdonságnak van genetikai meghatározottsága, de van alakítható intervalluma is. Hogy a lényegre térjek rá, azt szokták mondani, hogy evolúciósan az ember ugye a Homo sapiens fajként az idejének legnagyobb részét, sok tízezer évet vadászógyűjtögető életmódban töltött. Most ez egy szűkösségi időszak, amikor az léte függött attól, hogy sikerül-e elejteni azt a vadat, sikerül-e összeszedni azt a növényi táplálékot, és így tovább. És ennek megfelelően nem volt egy olyan evolúciós mechanizmus, ami egy kicsikét mérsékletre intette volna, mert hogyha kialakult volna, akkor ezzel ő kipusztul. Na most ez van bennünk jelen pillanatban is, és hát azt is tudni kell, hogy a Homo sapiens mondjuk a utolsó jégkorszak óta genetikailag alig változott. Apró változások, főleg ilyen járványokkal kapcsolatos rezisztencia kialakulások, azok természetesen voltak, de a szellemi képességeink azok nem jobbak, mint mondjuk a görögöké, vagy az egyiptomiaké, vagy a még régebbi hinduké. A biológiailag ugyanazok vagyunk, csak a tudásunk közben akkumulálódik, tehát az a fantasztikus előnyünk van, hogy mi az információkat nem csak a génjeinkbe tudjuk elraktározni és továbbadni, hanem az úgynevezett kulturális evolúció mechanizmusán keresztül le tudjuk írni, hangszalagra föl tudjuk venni, CD-re tudjuk meg digitalizálni, tudjuk. Tehát óriási információtárlási technikai lehetőségünk van. De ez ugye nincsen olyan szelekciós kontroll alatt, főleg nem olyan, mint a génállomány, és ennek következtében most hajlamosak vagyunk, ha egyszer látunk valamiből sokat, akkor azt mind elvenni. Most ez részben igaz, részben nem, mert azért hozzá kell tenni, hogy az ember evolúcióját kutatgató biológus kollégáim, azok mindig fölhívják a figyelmet arra, például Csányi Vilmos, hogy az emberiség fejlődésének a legkritikusabb szakasza, amikor a nyelv kialakul, az közösségekben, hordákba, ha tetszik, meg mondhatunk különböző szavakat, de egy olyan 100 embert nem nagyon meghaladó gyülekezetekbe zajlott, és ott nem a versengés volt a meghatározó, hanem az egymás segítése, a kooperáció. És ez a segítés, ez nem azt jelenti akkor, hogy ha én találok valamit, akkor az csak az enyém, hanem megosztjuk a többiekkel. Ez is benne van a génjeinkben bizonyos fokig, tehát erre is lehet alapozni. Ezután jöhet akkor a nevelés, hogy ebből most mit hozunk ki, és hogyan hozunk ki. Sajnos a mai világ, ugye egyértelműen, ahogyan ide is fölírtam, az önzést, a önmegvalósítást, az egoizmust, ezeket pártolja, és ezeket a régi közösségi gondolatokat, azokat sokszor azt mondja, hogy hát ez már idejét múlta, egymást kell legyűrni, versenyezve, és nem segíteni.
A tények, illetve az adatok és ez a prezentáció a legpesszimistább végeredményt hozza, tehát erre mondják azt, hogy ez a hajó már elment. Tehát itt már, ezt most már csak lelkileg lehet feldolgozni.
Nem ezt mondtam.
Ön nem, de nekem ezt hozza le. Tehát egyszerűen, de akkor már formáljuk így a kérdést, hogy mégis ebbe az óriási túlzásos, túlszaladó számokba, amiket kimutatott a diagram, hogy van egyáltalán remény, vagy érdemes még jó fiúnak lenni? mondom kicsit karikírozva a helyzetet, vagy pedig nyugodjunk bele abba, hogy íme elkövetkezik egy világkorszak, és majd meglátjuk, hogy 10 millió év múlva hogyan fejlődik ki egy új világ.
Nagyon nehéz erre válaszolni. Én úgy tudom, hogy akik így ezzel a jövőképpel komolyan foglalkoznak, azok két táborra oszlanak, vagy nem feltétlenül két táborra, két lehetőséget, két szenáriót látnak. Az egyik egy gyors változás, a másik pedig egy lassú fokozatos. Na most a gyors változás az egy katasztrófát jelent gyakorlatilag. A lassú az pedig egy állandó, apróbb zűrzavarok, olyanok, mint amilyen most volt az előző évben a pénzfronton és a gazdasági válságban. És ezeknek az akkumulálódása lesz az, ami fokozatosan az emberiséget józanságra inti. Hát ez egy kedvezőbb szenárió lehet. Én csak abba bízom, hogy ha valamit sorrendet kéne megállapítani, hogy most hol jelentkezik a következő nagy összeomlás, én biztos azt mondanám, hogy a pénzvilágban. Mert megdöbbentő az, hogy ugye ezek a különböző, hogy mondjam, látszatpénzek, mert ugye valaha a pénz az aranyfedezettel volt. Ezek a látszatpénzek nagyságrendekkel fölülmúlják a realitásokat, és a világ összes GDP-jének a nagyságát most már többszörösen fölülmúlják. Na most a pénz az maga egy olyan valami, amivel én vásárolni tudok, tehát egy tulajdonképpen egy igény arra, hogy én valamit birtokoljak vagy vegyek. Hogyha viszont ez a pénz olyan mennyiségben van, ami itt a Földön nem létezik, akkor már nyilvánvaló, hogy irreális. Na most erre előbb-utóbb rádöbbennek az emberek, és ettől az egész pénzvilág a bankrendszer egyvel együtt összeomlik.
És ha összeomlik, akkor mi is letesszük az autót másnap, tehát nem lesz mese. Visszaépülünk egy másik rendszerbe. Biztos láttak már olyan természetesen amerikai filmet, amely az atomháború után játszódik, amikor már kibújtak a bunkerekből, és akkor kezdik ugyanúgy folytatni, csak éppen kőbaltával csépelik egymást az emberek. Ugyanúgy a hordák, amire professzor úr is, ugye azok kialakulnak, és a hordák szépen előről kezdik az egymással való háborúzást. És a szerzés ugyanúgy lesz, csak az utolsó benzines kannán fognak háborúzni, vagy az utolsó iható vízforrásnak a birtoklásán. Ez egy nagyon pesszimista kép. Én nagyon megértem a vallásos emberek világát, akik az eszkatológiában látnak kimenetelt a reménytelenségből. Persze ezt így nem lehet prédikálni még egy ilyen falusi papnak sem, mint én vagyok.
Csak a jelenések könyvében vannak erre.
Igen, igen. De hát akkor fogadjuk el, hogy akkor kérdés. Közeledik a jelenések könyve víziója? Nem csak egy műfaj, nem csak egy... Én a múltkor azt találtam mondani, hogy a jelenések könyve műfaja az a kor katasztrófa filmje volt, tehát azzal mulatták egymást az emberek és szórakoztatták, vagy borzongatták, ami szinte egy. Erről tessék még valamit mondani nekünk, hogy én azt a kis cserkész módszerrel már nem látok, csak ha ki nem ütik ennek a világnak a kezéből a mobiltelefont, ami nekem is van, az autót, ami nekem is van, az óriási repülőparkot és a többit, nem fogja önként soha letenni. Nem fogja.
Lehet, hogy így van, de azért vannak kényszerítő eszközök, olyanok, amelyek a mi hatalmunkat meghaladják, tehát például a olajválság. Az egy akármennyire is borzasztó dolog, én egy biztató jelnek látom. Mert ott döbben rá az emberiség, hogy ugye ez az utolsó hirtelen nagy fölugrás, az nem lett volna olaj nélkül, meg földgáz nélkül és kőszén nélkül. Ez az olajválság, tessék csak elgondolni, mi mindent érint, mindent. Azt hiszem, hogy somogyvámosan tudják megmondani, hogy hogyan lehet élni olaj nélkül, ott se teljesen, de legalább ott próbálják keresni. És ott látja az ember, hogy az élelmiszer termelésétől kezdve, nem csak az autóban való kocsikázás, meg ilyen luxus cikkek, hogy most Hawaii-ra megyek nyaralni, meg egyéb ilyen dolgok, hanem mindennapi életünket annyira kitöltik ezek az energiaigények, hogy nagyon nehéz lesz róla leszokni. És van egy olyan aggálya sokaknak, hogy ha esetleg azt mondjuk, hogy vissza kéne menni mondjuk 40-50 évet, amikor még nem volt mobiltelefon, nem volt számítógép, nem volt digitalizált világunk, oda nem tudunk egyszerűen visszamenni. Mert ha ezek megszűnnek, akkor összeomlik a bankrendszer, összeomlik a tudomány, összeomlik a kommunikáció, összeomlik az információs rendszer, mert már ehhez nem tudunk visszahaladni. Szóval ez olyan racsinival működik előre, hogy hogyan fogunk mégis kilábolni belőle, talán úgy, ahogy Somogy Vámoson gondolják. Csak az a baj, hogy ugye hiába kalkuláljuk nagyon szépen, nem tudom, hogy most újra lesz-e bemutatva a Magyarország lélekszáma, területe és a krisnás gazdálkodás, azzal én nem tudok teljesen megbékülni. Ugye tudnunk kell az, hogy Magyarország éppen, mint az egész világ lakosságának most már több mint felében városban él. Fogalma sincs arról, hogy hogyan kell vetni a tarhonyát. Úgyhogy...
Igen.
Nem tudom, hogy mi lesz.
Azért, hogy mégis ne úgy emlékezzenek rám, hogy én egy ilyen pesszimista ember vagyok, azért én ezt elmondom, hogy a mai kultúrának nevezett ilyen tömegjelenetekben is ott vannak azért a rések, és abban mi ott vagyunk. Tehát mondjuk az én RTL-es hajnali műsorom, tehát annak nincs gazdasági súlya, ott azért el lehet mondani, és ott számos esetben például a biogazdálkodást erősítjük, és hát csak meghallja valaki előbb vagy utóbb. Ilyenek én szerintem a különböző egyházak szószékei és kiskörei és kisközösségei, ahol igazából nagy dolgok születhetnek. És még egy záró gondolat, nekem van egy süldő fiam, olyan most már 20 éves, nem is olyan fiatal, és mikor mondtam neki, hogy fiam, elme baj esete vagy, hogy te ilyen autóval jársz, ami 180 lóerős és zajos, és nem tudom, és apa úgyis elfogy a benzin. Szóval tudják ám az emberek, hogy az én nem túl képzett fiam pontosan vágja rá, azt mondja, úgyis elfogy a benzin, addig meg miért ne csináljam. Szóval egy ilyen erőtérbe érünk. Én nagyon köszönöm, hogy részt vehettem ebben, és a professzor úr búcsózzon el tőlünk valamilyen optimista módon.
Csak zárszóval annyit szeretnék mondani, hogy én azért bízom benne, hogy valahogyan ezzel a lassú változással azért mégiscsak el tudom boldogulni. Nekem is vannak nem csak fiaim, és nem csak unokáim, most már dédunokám is, és hát szeretném az ő világát is boldogabbá tenni, ha tudom. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, még maradjanak, mert van időnk két kérdésre. Két jól megfogalmazott kérdésre. Egyszerre jelentkeztek. Két.
Köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni professzor úrtól, az előadásában is említette, hogy a GDP növekedés helyett vagy mellett másféleképpen is fogják, vagy szeretnék mérni a haladást, illetve itt van is az alternatívák között egy pár rövidítést, amit nem nagyon tudok, hogy mit jelent, és erre szeretnék rá kérdezni, hogy milyen más alternatíva létezik a haladás mérésére. Köszönöm.
Ami itt szerepelt, az a HDI érték volt, az a Human Developmental Index. Most ez, amit azt említettem az előadásban, ez kiegészül a várható életkorral és az iskolázottsággal. Egészségi állapotra is, meg másokra is nagyon sok mutató van, de én azt ajánlanám, hogy jöjjön el a november 25-én a Tudományos Akadémiának a előadására, amelyik nyitott, akárki ott lehet, és ott pontosan erről fogunk részletesen beszélni.
Professzor úr, kedves jelenlévők, én igazából nem kérdést szeretnék feltenni, a megköszönni az előadást. Én most másodszor hallgattam önt, ott voltam Siófokon is, és nagy hatással van rám az ön előadása, és nagyon örülök neki, hogy a tudomány világában ilyen aktív részvétellel felhívja a figyelmét a mindennapokban az embereknek, hogy változásra van szükség. Köszönöm a partnerének, a református tiszteletes úrnak a hozzászólását. Én annyit szeretnék mondani, hogy igazából a múlt előadáson sem hangzott el, és most is egy picit, minthogyha olyan pesszimista kimenetele lenne a dolognak, hogy lassú lesz ez a változás, az összeomlás pedig hát 100 év, vagy 30 év, vagy 50 év, meg elfogy a víz. Én azt szeretném mondani, hogy van ennek egy másik vetülete is, kicsit kellene talán erről beszélni, nem tudom, hogy elvők tudják-e, hogy új föld van születőben, és egy új világ van születőben. Elhangzott Amerika nagyon sokszor, ugye, hogy túlfogyaszt, és nagyon rossz példát mutat a világnak, igen. Ezt halljuk a sajtóból, az újságokból, ezt tapasztaljuk, de Amerika lakosságának immár 31%-a nem ezt teszi. Amerika lakosságának 31%-a nem a médiából és nem a sajtóból éli az életét, nem médiafogyasztó, tudatos vásárló, tudatosan dönti el, hogy mit fogyaszt. A biogazdaság Amerikában hihetetlen mértékben fejlődik, csak ezek az emberek nem mutatkoznak meg a külvilág számára. Egy amerikai szociológus és politológus páros 10 éve figyelt fel erre a jelenségre, több évig kutatták, hogy hol vannak ezek az emberek, pedig tudták, hogy vannak, csak nem tudták kikutatni, hogy hányan vannak. Míg végül találtak egy módszert, egy 100 000-es vizsgálatból kiderítették, és azt publikálták is, sajnos a sajtóból és a médiából nem tudjuk ezt, akkor 23%-a volt az amerikai lakosságnak az, aki az életét tudatosan éli, fenntartható fejlődés szemlélettel, és nem fogyaszt túl. Tehát,
köszönjük
miután
szépen.
Megtudták, ma 31% és minden évben 1%-ot növekszik. Hogyha eléri a kritikus tömeget, és Európában 150 millió ember van, akkor meg fog történni ez a változás. És az előző előadás, amit hallottunk, hogy a spirituális változásra van szükség, ez felgyorsult a mai világban ez a dolog. Úgyhogy jól nem vagyok erről is hallani előadásokat. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ezek csak igazán érdekes számok voltak.
Hadd reagáljak erre egy pillanatra, hogy ismerek én is nagyon sok ilyet, és van egy Bradford nevezetű úriember, akivel e-mail kapcsolatban is vagyok, és tudom azt, hogy vannak ilyen olyan biogazdálkodók is, és sőt, még olyan közösségek is vannak, ahol saját pénzzel dolgoznak, és elkerülik a bankrendszernek a kamatos-kamatos világát. Úgyhogy biztató, de azért Amerikában nem ők a hangadók, ezt azt hiszem, hogy egyetértünk ebben. És sajnos sokszor még az ilyen jóindulatú szerveződések is fertőződnek a reklámnak a világával. Például nekem ez meglepő volt, hogy létezik egy önkéntes egyszerűségi mozgalom, és akkor a tevékenységük abból állt, hogy pólókat és baseball sapkákat gyártottak ezzel a felirattal, és azt árusították. Hát biztos, hogy valami bevétel nekik is kellett, de nekem ezek a bizonyos fokig idegenek. Szeretném látni azt, hogy tényleg ezek jutnak nagyobb szerephez, és talán lesz is belőle valami. Ez lenne az én fokozatos átalakulási szcenárium.